Üdvözlöm hallgatóinkat a szerkesztő Kovács András István nevében is, az Inforádió bormagazinjának mikrofonjánál Sánt András. Mai műsorunkban beszélgetünk a bioborokról, és szó lesz a borturizmusról. A Balatonfüred Csopaki borvidék nyugati szegletében, az Ánka melletti Szent Antalfán 2002-ben állt át a biotermesztésre a dobosi pincészet. Dobosi Dániel úgy véli, hogy ez a termelési mód két szempontból hasznos, hiszen a biotermékeket kereső vásárlók mellett egy ideje a különlegességekre vágyó borkedvelők is megtalálják őket.
Észrevettem, hogy a természetnek is van egy törvénye és egy akarata, ami előtt az embernek meg kell hajolni.
És hogy miért januárban jutott eszünkbe a borturizmussal foglalkozni? Nos, gyakran hallhatjuk, de jó is lenne, ha a balatoni szezon nem csak szűk két hónapig tartana. Miközben Varga György, a Badacsonyi Borút Egyesület elnöke is 12 hónapos szezonról álmodik, saját példájával is tanítani próbálja a borturistákat. Az időjáráshoz alkalmazkodva akár az év minden hónapjában szolgálatba helyezi kedvenc sporteszközeit, a kerékpárt, a kajakot vagy a siklóernyőt.
Olyan szépségeket fedezhet fel az ember, amit csak ilyenkor lát. Ajánlanám ezt mindenkinek a figyelmébe. A Kálin-medencét, a környéket, fantasztikus szépségek vannak.
Ez tehát mai kínálatunk, tartsanak velünk!
Bordó Minta, az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
A Szent Antalfai dobosi pincészet bioborai az utóbbi időben több megmérettetésen is sikert arattak. Két boruk, a Chardonnay és a szürkebarát Ramini házasítás például viselheti a Prestige Reserve védjegyet, amelyet általában az ország legjobb borai érdemelnek ki. Vajon hogyan segíti tehát a bioművelés a kiemelkedő borminőség elérését? Erről kérdezte Dobosi Dánielt Kovács András István.
Egy nagyon fontos felismerés volt, hogy észrevettem, hogy a természetnek is van egy törvénye és egy akarata, ami előtt az embernek meg kell hajolni. A biotermesztés, ez már egy következő lépés volt, erre úgy beszéltek rá, nem belső indítatásból volt. Nagyon örülök neki ennek a fordulatnak az életemben.
És akkor mióta lehet azt mondani, hogy ökológiai vagy biotermesztés folyik a dobosi pincészetnél?
2002-ben a gazdaságunknak 50%-át vittük be bióba, illetve az egészet bióba műveltük, csak nem regisztráltattuk, hogy a visszalépésnek mindig legyen lehetősége, úgy, mint minden kezdő, ekkor önbizalommal indultam, és valóban 2004-ben vissza is álltunk felébe, mert megijedtünk az esős évjárattól, és ott meggyőződtünk, hogy butaság volt visszaállni. És 2005-től már az egészen bióban műveljük.
És akkor ez pontosan mit is jelent a szőlő szempontjából, és az ebből készült borok szempontjából, akkor mit jelent ez a bió?
A biotermesztés sokkal több, mint az emberek tudatában. Azt gondolják, hogy most a növényvédőszereket egy biószerekre leváltják, és itt nem csak a vegyszerekről szól a dolog, hanem a növényeknek a természetes igényeit kell megismerni, úgy, ahogy a bornak is az élettanát, és azt segíteni. Hát ez még sokáig eltart, mire az emberek erre is olyan nagy mennyiségű kutatásokat folytatnak, mint a vegyszergyártásra.
Ez konkrétan mit jelent a szőlőművelés esetében?
A szőlőművelés esetében a hagyományos műtrágya utánpótlás helyett az újabban előtérbe került baktérium törzseknek az elszaporítása, amelyek azt a tápanyagot a talajba előállítják a növény számára, és ugyanakkor nagyon sok betegséggel szemben védelmet nyújtanak. Sőt, még a természetet se károsítjuk, a túlzott nitrogén nem, ez a baktériumok által előállított nitrogén, ez nem mosódik ki. És ez környezetvédő, és sokkal egészségesebbek a növény.
Tehát akkor nincs műtrágya felhasználás, és nincs gyomírtó használat sem, tehát permetszer.
Gyomírtószert semmiképpen, azt soha nem használtunk mi, csak a mechanikus gyomtalanítás, de az egyéb növényvédelmet, rovarelőszereket semmilyen nem használunk. Két szert használtunk az elmúlt évben, a rezet és a kén. Tavaly a vízüveget használtuk, mint kiegészítő, ami növénykondicionáló szer, elsősorban nem növényvédőszer. És most újabb tanfolyamokra járok, ahol a legújabb kutatásokkal megismerkedjen az ember, hogy tényleg a vegyszereket elkerülhessük, és a növénynek az igényeit kielégítsük. Ha egy növényből a maximumot hozzuk ki mindig, a túlzott nitrogén adagolás az a betegségre fogékonyá teszi. Ezt a biotermelőknek célszerű elkerülni, mert lehet, hogy a termés elindulna, de tényleg akkor a betegségek azt elviszik. Inkább akkor indítsunk kevesebbe, az tökéletesen érjen be, a legjobb íz aromanyagokat hozza ki, és a költségeink is, a vegyszer költségeink ennél fogva olcsóbbak, többlet kézi munka van vele, odafigyelés, de teljesen a gyomtalanság nem is cél, mert a természetes életformának a gyomok is részei, csak olyan szinten kell tartani, hogy ne legyen konkurens növénye a szőlőnek.
És ugye borászati oldalról valamilyen szintig mindenképpen csökkenteni kell a terméshozamot, hogy megfelelő legyen a borminőség, tehát akkor, ha ez természetes úton csökken, az nem is olyan nagy baj.
Így van, mert nem csak a biotermelők, hanem az igényes bortermelők is rájöttek, hogy a termés mennyisége és a minősége között egyenes arányos összefüggés van, és ehhez egy optimumot kell megtalálni. Azon túlmenően pedig a piaci viszonyok között is úgy érezzük, hogy a tömegborokból nagyobb a kínálat, mint a különleges egyedi borok. Azok a leghálásabb fogyasztók, amikor egy különlegességet felfedeznek, akkor azzal ők is szeretnek bemutatkozni, ne ez egy igazán jó, ajánlják, és ezt a piacot, ezt a szegmest céloztuk mi meg. És általában akik biotermelők, hogyha kellően igényesek, akkor továbbra is a borra, mint egy élő anyagra tekintek, de azért az igényes borászok is mindig. És ez nagyon fontos, hogy a bornak, a szőlőnek van egy egyénisége, amit már a tőkén szüret előtt észre kell venni, az évjáratot bele, a termőhelyet és a fajtát, hogy abból a termésből mely úton hozhatnánk ki a maximum élvezeti értéket. Mert azt gondoljuk, hogy a növények vannak mi érettünk, ez természetes, de hogy bennünket ők jól tudják szolgálni, nekünk is meg kell őket ismerni, és együttműködni velük. Nem rátelepedni a természetre, hanem az élővilág egy együttműködő viszonyt kialakítani, egyenrangúként kezelni, mert az visszaüt. És ebben még le vagyok maradva, de érdemes odafigyelni. Már sokat tértem, és minél többet megismer az ember, annál jobban ráébred, hogy még mennyi tartalék van ebben.
És a bioborok esetében milyen a magyarországi szabályozás, illetve milyen az Európai Uniós szabályozás, és mennyire köti a termelést?
Nincs egységes európai szabályozása a biobornak. Itt minden tanúsító szervezet maga határozza meg azokat a kritériumokat, amelyeket ő a tanúsításhoz elfogad. Azért itt nagyon sok egyeztetés folyik az Európai Unió belül is, hogy erre egy egységes szabályozást állítsanak be. Hát van nagyon sok borkezelő anyag, amit tilt a biobor készítéshez.
Melyek ezek?
Először is a kén-dioxidnak a csökkentése. Vannak olyan borkezelő anyag, például a lizocima, ami a természetes úton a tojásból válasszák egy baktérium elő. Szer, ami arra hivatott lenne, hogy a kén-dioxidot csökkenteni, de a biósok ezt sem fogadják el, meg sok olyan dolog van, amit nem, de ezeket nagyon át kell vitatni, és ezért annyira nem egyszerűek ezek a dolgok, mert úgy, ahogy a lizocima is egy természetes anyagból, élelmiszerből vonják ki, de mégis mikor már ott másra akarják felhasználni, lehet, hogy másképp viselkedik, és ezeket kell helyre tenni.
Bizonyos borászatokban vagy borvidékeken esküsznek arra, hogy például a derítőszernek tojásfehérjét alkalmaznak, akkor bioborok esetében ez sem lehetséges?
A tojásfehérjét engedélyezik, de rövidesen az új jelölés allergén anyagként tünteti fel ezt, is használni lehet, de fel kell tüntetni majd a boron, mert van, aki fehérje allergiás, és maradhat benne egy-két ezelék. Ez a számolni kell, hogy az ilyen anyagokat, ha enged is, de fel is kell tüntetni, hogy ezt használták.
Meglepő egy kicsit, hogy a bioborok esetében még ilyen sok hátra van a szabályozás tekintetében, mert időnként még kritikaként is megfogalmazódik az Európai Unió esetében, hogy gyakran túlszabályozott. Az ember úgy gondolná, hogy a biotermékek piaca aztán különösen az a terület, ahol nagyon erős a szabályozás, ebből a szempontból érdekesnek tűnik, hogy nem. Hogy lehet, hogy itt még ilyen nagyok a lemaradások?
Na most a borászati technológia, ez egy külön iparág, és a biósok általában növénytermelésre koncentráltak. Na most a feldolgozó ipar, főleg a borászat, egyébként is nem olyan jelentős mennyiségű biobor volt az elmúlt 20 évben, ez most fejlődött, és jött ez a probléma, és hát egy nagyon bonyolult dologról van, nagyon sok határeset van, és az Európai Unióra jellemző ez a lassúság.
A saját gyakorlatukban melyek azok a említett határesetek, amik napi szinten problémát jelenthetnek a munka folyamán?
Nálunk egyedül a kén-dioxid tartalma a bornak, hogy előfordul, hogy valamelyik bornak nagyobb a kénigénye, és a bio az kevesebb, mint 50%-ot enged, mint a hagyományos Európai Unió szabályzás, és főleg a több évén át érlelt boroknál előfordulhat, hogy nekünk ez nehézséget okoz. És előfordul, hogy ezt nem bioborként fogjuk forgalmazni, hanem ökológiai termelésű szőlőből készült bornak.
Dobosi Dánielt, a Szent Antal fai Dobosi pincészet vezetőjét hallották.
Hordó Minta, az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Műsorunk második részében egy badacsonyi borász arról beszél majd, hogy a Balatonon télen is lehet kajakozni, ha nincs befagyva a víz, és az is kiderül, hogy az élvezősök számára miért a tavasz és az ősz a legizgalmasabb. Tartsanak velünk a folytatásban is!